Dicsértessék el Jézus Krisztus! Nem tudom szó szerint idézni, de ennek ellenére hadd idézek úgy nagyjából egy aranyos kis verset, ami arról szól, hogy két ember egymással beszélget, és az egyik mondja a másiknak, hogy sajnos olyan sok anyagi problémám van, hogy nagyon nehezen tudok olyan igazán fölszabadult, nyugodt lenni. Azt mondja a másik neki, menj ki az erdőbe. De azt mondja, különben hát a házastársammal nagyon nehezen vagyunk. Megszoktuk már egymást, olyan igazán újat se ő nem tud nekem adni, se én neki. Úgy elfásultunk. Mire a másik azt mondja a változatosság kedvéért, hogy menj ki az erdőbe. Hát a fickó csak nézi és folytatja. Hát a munkahelyemen most egy olyan főnököm van, hogy azt nem kívánom még az ellenségemnek se. Mert képzeld el, de a másik nem hagyja, hogy folytassa. Menj ki az erdőbe. Múltkor voltam az orvosomnál, mert jogosítványt kellett érvényesíteni, vagy meghosszabbítani, és hát kiderült, hogy bizony a derekamnál valami gyanús dolog van, lehet, hogy a ves, menj ki az erdőbe. De ne hülyéskedj, miért menjek ki? Na jó, az biztos, mondja a cimbora, hogy azzal, hogy kimész, még nincs minden elintézve. Ott guggolj le valamelyik fa közelében, de legjobb lenne, ha lefeküdnél hasra, keress az avarban egy levelet, fordítsd meg, számold meg az ereit annak a levélnek, aztán majd meglátod ott azt az aranyos kis hangyát, kövesd egy ideig a szemeddel, és aztán biztos, hogy megcsapja az orrodat valami nagyon kellemes illat is, lehet, hogy a fejedre esik egy makk, ha jó helyen guggoltál le, és megoldódik minden problémád. Szeretettel köszöntök mindenkit az erdőben. Ez jutott eszembe, mert hogy Makovesz gondoskodott arról, hogyha nem tudunk kimenni az erdőbe, legalább itt ilyen álfák, jaj de jó szó, álfák között, nem álfák, azt most mindenki felejts el, az álfák. Álfák között töltsünk el időnként egy kis időt. És ettől biztos, hogy a derékfájás is, az anyagi problémád, az a szerencsétlen főnök, az az utálatos feleség, akit elvettél, vagy az az utálatos férj, akihez hozzámentél, a kínlódós gyereked, a háklis anyád, mind másodrendű lesz. De hát azért vegyünk föl ebben az erdőben is talán még egy levelet, nézzünk rá egy kis bogárra, hogy hogyan. Úgy, hogy úgy készültem, hogy ma a szűzanyáról fogok beszélni. Mert kell, hogy legyenek olyan élményeink a lelki életünkben is, mint amilyen élményeink lehetnek egy erdőben, ahol rá kell csodálkoznunk egy részletre, már megint pöckölöm ezt a mikrofont, egy részletre, és ilyen részlete a mindenható Istennek, ez a Marika. Már bocsánat, Szűz Máriára gondoltam, csak valahogy néha én így hívom, csak hogy drága aranyos kis Marika. Ezért tehát mindenek előtt őrá gondoljunk, aztán ha nem felejtem el, hát ugye most már akik tegnap előtt itt voltak, tudják, hogy nem lesz rövid ez a mai elmélkedése. Lehet, hogy oda fogok kilukadni, hogy rá szeretnék világítani arra, hogy Mária tabernákulum volt. És ezért, ha őt nem is tudjuk úgy igazán testközelben érezni, keressünk egy másikat, egy másik tabernákulumot. A kettő között nagyon sok hasonlóság van. Mind a kettő Kristóf. Kristóf az úton lévők védőszentje, de a szó maga, a név azt jelenti Krisztust hordozó. Na ennek egyében, tehát ugorjunk oda, hogy Szűz Mária. Én nagy csavargó vagyok, ezt sokan tudják rólam, például azok is, akik nézik a Bónum televíziót, meg talán már azok is, akik nem nézik, csak szeretnék nézni. De hát akkor tegyenek is valamit azért, hogy lássák azt a kacska-macska farkát, mindenkinek figyelmébe ajánlom. Érdemes, talán érdemes, ugyanis az benne a jó, hogy nem csak engem lehet látni, hanem sok mást is. Én csak néha úgy ünneprontóként megjelenek a képernyőn, de talán igazán nem tudom elrontani a kedves nézők otthoni hangulatát. Szóval nagy utazó vagyok. Csak hogy megint az a tegnap előtt emlegetett sárgaság ránk jöjjön, az irigység, azt mondtam, látom, hogy a sárga irigység hogyan játszik az arcukon, bár Makovec gondoskodott arról, hogy nagyon ne lássam, olyan jó sötétben tetszenek ülni, hogy most vagy én öregszem nagyon, de tényleg az arcokat alig látom, rendesen nincs itt kivilágítva ez a tér. Na, szóval lényeg az, hogy 56 országban jártam. Sokan kérdezik, hogy melyik volt a legérdekesebb, és nem tudok rá válaszolni, de hogy egy szempontból a törökországi, nem fogok az iszlámról beszélni, migránsokat kizárjuk, de mégis azt mondom, törökországi élményem volt, ez biztos. Mégpedig Efezus. Efezus vagy, ahogy szép más nyelvjárással is mondják, Efezosz. Úgy mentünk egy 9 személyes kis mikrobusszal, azért vannak ezek a nagyobb autók, hogy néha egy-egy ilyen kis társaság is tudjon együtt utazni. Hát én is így utaztam, egy papbarátommal, ha jól emlékszem, és 7 civillel, hogy augusztus 15-én jussunk oda. Ugyanis a legvalószínűbb az, hogy Mária Efezusból ment a mennyországba. Mégpedig minden átszállás nélkül, ezt nem bírom ki, hogy ne fűzzem hozzá játékos kedvemben. Tehát direkt, közvetlenül Efezusból indult, és a mennyországba landolt. Ezért Efezusban, mikor van a búcsú, nagy boldogasszony ünnepén, Mária mennybe vitelének az ünnepén. Arra érkeztünk meg. Úgy nagyjából sejtettem, hogy mit fogunk látni. Hát két érdekesség van. Most a kevésbé érdekessel kezdem, bár az is fantasztikus. Tessenek elképzelni, ott van János apostol sírja. Az egykori, még ókorban épített templom falai között, már csak falak, de úgy romjában is fenséges hangulatú, ott van egy 2 négyzetméteres márványlap, és rá van írva, hogy itt nyugszik János apostol. Na, látom a sárgaságot, jó van. Szóval oda is léptem a márványlaphoz, és mint majdnem mindenki talán, aki oda lép, megsimogatja a kezével, így, mint ezt a márványos. Most meg annak, ennek ment, tényleg, ez itt, hát hiába a műszaki csodák. Szóval megsimogatják, mert az a szent hagyomány alakult ki, hogy aki arról a márványlapról egy kis port, ami a levegőből ráment, letöröl a kezével, és mondjuk a fájós térdére, vagy csípejére, vagy a szemére keni, az itt-ott, amott meg fog gyógyulni. Hát ilyen csodálatos, tiszta márványlapot sehol nem lehet látni a világon, mert aki odajut, az mindig segít, hogy újra megtisztítsa a portól. És ez semmi ahhoz képest, ami a másik igazi látnivaló Efezusban. Ugyanis ez úgy lent van a városban, egy sík területen, de a domboldalon közvetlenül a város mellett van Szűz Mária egykori háza. Ott élte élete utolsó szakaszát égi édesanyánk. Lent János misézett, imádkozott, föloldozott, keresztelt, prédikált, lehet, hogy készült százhalombattai lelki gyakorlatra, vagy... Ja nem, hát arra nem. De szóval minden esetre papként működött, de biztos, hogy időnként ő maga is érezte, hogy de jó, hogy itt van egy ugrásra a Marika néni, és már indult is föl a hegyoldalba, hogy meglátogassa a Marika nénit. Hát mi is így voltunk. Megsimogattuk Jánost, aztán irány Mária. Szabadtéri mise volt egyébként egy francia származású püspök főcelebrálásával. Most pontosan már nem tudom, körülbelül talán 20-an voltunk papok, nem valami óriási tömeg, hisz hát Törökország, hát nem a kereszténységéről híres. De ott van az a bizonyos ház, ahova bementem, most már inkább egy szem első személyben mondom, és azt hittem, na nem biztos, mert lehet, hogy tudtam már előre, de mondhatnám, az ember azt hiszi, mint ahogy Szent Ferenc közül is az egyik azt hiszi. Szóval az ember azt hiszi, hogy oda bemegy, és ott valami fantasztikus dolgokat fog látni. És kérem szépen, a fal mellett egyik oldalon egy ilyen patka. A másik oldalon, mi is volt? Ja, patka. És a harmadik oldalon ott aztán végig patka. Arra a patkára, nem patkány, csak patka, le lehet csücsülni, teljes csend van, azt hiszem ki is van írva, hogy szilencium ezen a helyen, itt ne kotyogjon senki, még az se, aki szeret nagyon kotyogni időnként, talán többet is, mint a kellete, és le lehet ülni, és beszélgetni teljes csendben Szűz Máriával. Na ez utazásaim egyik legalábbis, felejthetetlen, néhány perce volt. Olyan csend volt, hogy hallottam, hogy Marika néni szól hozzám, erről, arról, most nem fogok mindent kikotyogni, hogy mi mindent mondott. Néha így is csinált, azt tudom. Hát nem tudom miért, mert olyan jó voltam, pláne ott, mert ott nem lehetett rossznak lenni. És azt is hallhattam, hogy belőlem is kikívánkozik néhány szó. Úgy jól el voltunk. És mindenki ilyen jól el lehet Szűz Máriával. Mert egy fantasztikus láncszemű az Isten és az ember között. Ezért az ő mennybe vétele, mennybe vitele, így is ragozhatjuk, úgy is. Egy döbbenetes dolog, mert mindig azt juttatja eszünkbe, hogy nyúlhatunk utána, mint egy hirtelen véletlenül elszabadult léggömb. Gyerekkoromban egyszer kaptam egy léggömböt, ezzel a valamilyen gázzal, vagy vasoksziddal, vagy nem tudom én mivel volt megtöltve, tehát ha elengedte az ember, akkor fölemelkedett. Na hát kapaszkodtam is bele, de piszkosul, és Zolnai néninek mindenképpen meg akartam mutatni. Ő a második házban lakott tőlünk. Volt kukorica darálója, meg csirkéi, fantasztikus világ volt. Szóval, hát neki meg kell mutatni, átvittem, és miközben mutattam neki, valami elterelte a figyelmemet. Lehet, hogy a kukoricadaráló, azt én nagyon szerettem. És kezdett emelkedni a léggömb, a lufballon, jó magyarosan. És nyúltam utána, és nem értem el. És akár hiszik, akár nem, de hát Szászalon Battán szerintem egy pap minden szavát elhiszik. Most itt én mondhatnék akármit, hát kapásból. Ki mondta? A Jóska atya, a bónomos, ahogy manapság, hála Istennek, örülök neki, sokan így azonosítanak be. Szóval akár hiszik, akár nem, álmomban ezt sokszor újra megéltem. Annyira bánthatott, hogy elindult az a léggömb, hogy én álmomban kezdtem úszni utána. Mostanában már ritkán, lehet, hogy most, hogy felelevenítem ezt a történetet, már éjjel megint úszni fogok a levegőbe, hogy hát, ha elérem. Na most a lufballon menjen a csodába. De Szűz Mária, ahogy emelkedik föl, de jó lenne, ha megadná nekünk a lehetőséget, hogy úgy utolsó pillanatban legalább a sarkát elkapnám, vagy a szoknyáját, úgy is gondolom elég lezser szabású volt, itt hosszabb, ott rövidebb, ahogy éppen sikerült, valamibe belecsimpaszkodni, hogy emeljen föl, ha nem is visz még el, mert egyesek tiltakoznának ellene, hogy én már most mindenképpen ott akarjak lenni, ahol a szűzanya van, de egy picit emeljen följe. Mert ezt a célt szolgálja az a bizonyos avarban található levél, főleg a fonákja, a hátoldala. Csoda. És egy csoda az, hogy volt egyszer egy Marika, aki most már nem itt van, de amit megélt itt a Földön, az följogosít bennünket arra, hogy biztosra vehetjük. Ez nem hit kérdése, hanem tudás kérdése, hogy ő az Istennél van, és onnan, mint egy mágnes, képes bennünket időnként jobban, máskor kevésbé, de mindenképpen fölemelni ebből a szürkeségből, ebből az unalmas, nyavajás világból, ezekből a bűnökből, a bűntengeréből. Mert hát tényleg, szerbusztok, kisfiú, kislány, na nehogy már egyik se legyen. Na hát azt mondom, kisfiú, kislány, de nem. Na mi, harmadik variáció is van. Mai világban már minden. Jó van, Pincsuli, jöttél a lelki gyakorlatot megtartani, vagy meghallgatni, rendes vagy. Képzeld el, maradjon köztünk, képzeld el, sokan tegnap nem jöttek el, se tegnap előtt. Te biztos jöttél volna, de anyum, azaz anyum hozta.
Itt volt tegnap is. Itt volt tegnap is.
Dupla puszi.
Tegnap előtt is.
Fantasztikus, hát jó példát mutat. Szóval ott hagytuk abba, hogy az a levélfonák, az a Szizmária olyan életet élt, hogy biztos, hogy Isten országába jutott. A Mária tiszteletünknek ez az alapja. Az, hogy rózsafüzérezünk, vagy mondjuk a Most segíts meg Máriát, litániát imádkozunk, vagy zarándokolunk, szerettem, most már ilyen ócska lábakkal meggondolom kétszer is, hogy hármat lépjek, de ez mind mellékes dolog. A lényeg az, hogy ő ott van. Ugyanis ebből az is fakad, hogy van ott. És nem csak itt. Tehát van egy másik világ. És az a másik világ az éppen Máriának is köszönhetően lépett be, szinte könyökölt be, mert annyira szereti az embert az Isten, hogy könyökölt, hogy közénk jusson. Ő az Isten. Hadd meséljem el, egyszer megkértek, hogy egy hangversenyen egy-egy zenemű elhangzása előtt mondjak egy pár szót arról a műről, esetleg a szerzőjéről. És hát ránéztem a repertoárra, hát egyiken másikon éreztem, hogy majd összekeszednem magamat, hogy mit tudok mondani, de volt egy nagyon könnyűnek ígérkező, mert oda volt írva, hogy Mozart Ave Mariája. Hát Mozartról is hallottam már egyszer-kétszer, valamit csak tudok nyögni róla. Az Ave Máriát meg fejből tudom, tessenek elképzelni, mármint az Üdvözlégy Máriát. Így, mikor az a mű közeledett, akkor lezserem, bekonferáltam a csodagyerek, stb. Az Üdvözlégy Mária, és hát halljuk. És ott állt a kórus, valamilyen Elvira vezényelt, emlékszem, nagyon boldog volt, hogy én konferáltam be, csak hogy akkor jött a meglepetés. Hát kérem, nem tudtam most mi van, Elvira hibázik, vagy nem találták meg a szöveget, ugyanis annyit énekeltek, hogy Ave Maria, most nem akarom pontosan a dallamát is elénekelni, aztán utána tessenek elképzelni, hogy úgy folytatták, hogy Ave Maria, aztán hát a mű közepe táján már fölcsendült, hogy Ave Maria, és ez így ment tovább, és nem volt semmi folytatás. Hát én égtem, mint ahogy mi fiatalok szoktuk mondani, mint a rejsztár. Hogy én itt mondom, hogy az Üdvözlégy Máriát fogjuk hallani. És ez az aranyos Mozart, az Amadeus, ezt a két szót zenésítette meg. Ave Maria, Üdvözlégy Mária. Vajon miért? Na ez egész darab alatt, amíg a kórus énekelt, ezen törtem a fejemet, hogy juthat ilyen eszébe? És aztán nem akarom felfedezni Amerikát, de mégis egyszer csak úgy éreztem, hogy van erre valami magyarázat, lehet rá. Mégpedig az, hogy ez az angyal, hát ez nem egy irigylésre méltó helyzetbe került, akinek ki kellett mondani, hogy Ave Maria. És ezért lehet, hogy nem tudta olyan kapásból, olyan természetesen tovább mondani rögtön ezt a néhány szót, vagyis hát az atya üzenetét a názáreti szűznek. Mert hogy az atya azt mondta neki, hogy Gábriel, nézd, innen is megmutatom, ott van a földközi tenger, látod ott lent, csodaszép területek azok, ha ott röpködsz, lassan röpülj, és közben élvezd a látványt, de hát aztán a tenger keleti partjához közelítve rátalálsz az ígéret földjére, ott élnek a zsidók. Meglátod őket, még oldalról is föl lehet ismerni mindegyiket. Na valahol ott kell, hogy keres aztán egy Názáret nevű városkát. Ha meglátod, majd én segítek, majd érezni fogod, hogy aha, ez lehet az, ott már szépen ereszkedj. És akkor meglátsz majd egy házat, ahol él egy Mária nevű leány, na neki üzenem, hogy gyermeket fog világra hozni, és ő lesz a világ megváltója. Gábor szalutált, és már indult is. És akkor kérem, ott a tenger, ott a keleti part, ott van Izrael földje, és akkor tényleg egyik területen, ott közel a kis tóhoz, ami Mákszemnyi a földközi tengerhez képest, mármint a Genezáreti tó, Galilea, érzi ám az angyal, hogy már nagyon közel lehetek ehhez a fantasztikus helyhez. És akkor érzi, hogy tényleg le is szállt. Hol van itt a ház? Hát lehet, hogy titkon azt remélte, hogy hát nem is akármilyen ház lesz, hanem egy olyan, mint kartalon vannak. A földszint van 14 lépcső magasságban. Csak hogy megunja az életét is, mire hazamegy a 80 éves mama, aki egyedül maradt a házban. Ez kartal, bocsánat, bár van itt képviselője ennek a csodálatos helységnek, de csak úgy mellékesen említettem meg, mert hogy szeretünk mi kacsalában forgó házakba, kastélyokba örömöt lelni. Szóval ebben bízott az angyal. Hát azért, aki a megváltó, tessenek elképzelni. Ennyit tudott ez a Gábor, hogy a megváltó édesanyja lesz. És akkor itt van egy házikó, ami majdnem ilyen földből kifaragott, kivájt, primitívebbnél primitívebb otthon. De azt látja, hogy tényleg éppen ott bent, ott sertepertél egy fiatal lány. Hát valószínűleg rossz helyen járok, gondolta Gábor, de megszólítom, aztán lesz, ami lesz. És beszólt neki, hogy üdvözlégy Mária, magyarul, Ave Mária. Gondolta, ha nem Marika a neve, hanem mondjuk Elzsibiri, Sári, Mariska, Rozáli, vagy valami ilyen, hát akkor biztos nem fog odafigyelni, és akkor kiderül, hogy tényleg rossz helyen járok. De Marika odafordul. Ezek szerint ő az. Hogy néz ki ez a Marika? Hát, amilyen az otthona. Az egyszerűség csúcsa. Ebből lesz a világ megváltójának az édesanyja. Megeszem a sapkát. Egyre, tehát angyaloknak nincs. Szóval még egyszer szól. És most nem akarom túl dramatizálni szegény Mozartot, aki valahogy erre érzett rá, és azzal, hogy nem tudom hányszor, egyszer már illene megszámolnom, hogy Mozart Ave Mariájában hányszor hangzik el, hogy Ave Maria, már annyiszor kiprédikáltam, és mindig ígérem, hogy egyszer utána nézek, hogy tényleg hányszor, de talán a lényegen nem változtat, szóval az angyal is alig akarta elhinni. És a Marika végül is kimondja a boldogító igent. Hát egy fantasztikus egy lány lehetett. Aztán azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az aranyos Marika, amikor úgy rákérdez, hogy hogy lehet ez, hogy én anya leszek, akkor azt hallja, hogy idős rokonod Erzsébet is gyermeket vár, sőt, 6. hónapban van, pedig Magdalannak mondták őt az emberek. Azért én remélem, hogy nem fog ezért Szűz Mária, hogy is mondjam, orrolni rám, hogy azt mondom, ez is közrejátszhatott abban, hogy ahogy elment az angyal, Marika néni elindult ebbe a bizonyos El-Karim nevű helységbe, ahol Zakariás és kedvenc felesége Erzsébet lakott. Mert hogy hiszem, ha látom, tényleg a Bözsi néni kismama, hát már nagymama korban van, és kérem szépen elindul, megérkezik, és ott szembe találja magát Erzsébettel, úgy, ahogy itt már tegnap előtt beszéltünk róla, hogy a legszebb látvány nem csak a távozó vendég, én így szoktam általában mondani, de a legszebb látvány a kismama. És jön Erzsébet a maga pocakjával, még arról is gondoskodott a Jóisten, hogy a 6. hónapban legyen már, tehát tényleg vitathatatlanul lehessen látni rajta, hogy itt még 2-3 hónap és keresztelő János azt mondja, hogy és ebben a pillanatban, az angyali üdvözletkor még nem, de amikor meglátja Erzsébet pocakját, és kiderül, hogy tényleg úgy van, ahogy az angyal mondta, és ha Erzsébetre vonatkoztatva így van, akkor így lesz ez az én életemben is. Tényleg anya leszek. Mi az, hogy leszek? Vagyok. Csak éppen még nem látom, hogy milyen a szeme az én kis Jézusomnak. És ezért ekkor kezdi énekelni azt, hogy magnifikát. Magasztalja lelkem az Urat. Szerintem majdnem biztos, hogy magyarul énekelte, mert ez magyarul gyönyörű. Hallottam már egy-két nyelven, semmi. Úgyhogy Szűz Máriánk végre teljes boldog asszonyként örvendezik Erzsébet otthonában, és a háttérben éppen azt mondta Zakariás, hogy igen, ezt mondta ugyanis, hogy néma volt egészen addig, amíg meg nem született keresztelő János, tehát nem szólt hozzá ehhez a nagy magnifikátozáshoz, hanem némaságával, de talán könnyeit hullajtva hallgatta ifjú rokonának énekét, imáját, hálaadását. Hát valahogy így kezdődött. Aztán hosszú lenne elmondani, hogy hogy tudom elképzelni, amikor azon gondolkozott, hogy a Jóskának hogy kellene ezt úgy lassan beadogolni, vagy mit kéne mondani neki. Már bocsánat, Szent Józsefről van szó. Mert hogy ott volt a közelben az ácsműhely. Aki Názáretbe zarándokol, azokat elviszik az ácsműhelyhez is. Jelentem, 4-szer voltam itt is, ott is. És hát hála Istennek, hogy nem képzeli el Mária, hogy majd ő úgy tudja megfogalmazni, hogy az igaz is legyen, de azért ne keserítse el teljesen Józsefet. És hát hála Istennek, helyére lép, tolmácsa lesz, Máriának tolmácsa lesz a Jóisten. És éjszaka ő mondja el Józsefnek, hogy ne félj feleségül venni Máriát. Mert a gyermek, akit fogant és méhében hordoz, a Szentlélektől való. És ezért szinte azt hiszem nem hisz a szemének Mária, amikor meglátogatja őt, vagy fordítva, jön a Mester úr, hogy megnézze Marikát, régen látta már, minden nap 3-szor is ajtót nyitott rá, ugyanis szerelmes volt. Szerelmes volt ebbe az aranyos kis Marikába. És mit lát Marika? Hogy hogy a Mester úr nincs kinyifanva, nem borult ki, nézi a pocakját, és derül, és mosolyog, és sír, aztán átöleli, összeér a saját nyavajás hasa ezzel a gyermekes hassal, és a világ legboldogabb párává lesznek. És megszületik a szent család. Mert igen, József igenje kellett ahhoz, hogy a szent család, mint olyan, megszülessék. Már nem csak Mária szűzi méhe, szűzi gondolkozásmódja, élete, nem csak majd Betlehem csodálatos éjszakáján Jézus, hanem ez a trilógia, Mária, József és Jézus, a szent család, amire manapság olyan nagy figyelmet kellene fordítanunk. Most volt József ünnepe, talán mindenkit fölköszöntöttek, ha esetleg valakit elfelejtettek, a boros flakont adják ide nekem, majd valamit csinálok vele. Csak hogy ne legyen lelkiismeret furdalásuk, hogy nem vitték el a rokonhoz, ismerőshez. Na szóval, 2 apróságra hívnám fel a figyelmet még, aztán lehet, hogy kimondom a boldogító nem igent, hanem amment. Ugyanis ez a József. Nincs Mária József nélkül. És ezért, bár Máriáról akarok itt szólni, meg majd még a tabernákulumról, de József életének 2 részletét mindenképpen most hozzátenném. Az egyik kedves volt testvérek, hogy ez a József, ez dolgozó volt, munkás. Ma nagyon sokan vagy azért jajgatnak, mert munkanélküliek, vagy nem szeretnek dolgozni. De alig van boldog munkás. És ilyenkor jó erre a Józsefre tekinteni. A másik okunk, hogy Józsefet nagyon szeressük, hogy ahogy látom a kedves testvéreken, én azt ígértem Mátyás atyának, hogy 20 év múlva is eljövök egy lelki gyakorlatra, de szerintem senki nem lesz itt. Én nem tudom, hol lesznek ilyen most még itt lévők, vagy legalábbis azoknak nagy része, mondjuk ahogy látom 80%-a, de nem biztos, hogy itt lesznek. Miért? Mert meg fognak halni. József ugyanígy járt. Hisz hát már az egyszeri pap is úgy tanította a híveit, hogy mindnyájan meg fogtok halni, talán még én is. Na most József is lehet, hogy így volt vele, és megjött a talán. De kiállt ott a halálos ágyánál. Jézus, serdülő, maximum 20-valahány éves Jézus, és Mária. És ez a másik dolog, amiben nekünk Józsefet valahogy egy kicsit életünk középpontja felé jobban kell vinnünk. Mert szükségünk van arra, hogy akárha gyászolunk, akárha minket gyászolnak, legyen velünk immáron József, a haldoklók védőszentje. Legalábbis azzá lett avansált, azzal, hogy előbb meghalt, mint ahogy Jézus elindította volna a nyilvános működés éveit, és ezért ott lehetett József halálánál. Volt egy ószövetségi József, talán emlékezünk rá, annak a Jákobnak, ugye, ígérem kifelé menet, nem kérdezek vissza semmit, de azért ugye 2000 évvel Jézus előtt élt egy Ábrahám nevű személy, annak volt a fia az Izsák. Ugye, ha valaki azt mondaná, hogy Ábrahámnak nem volt fia, akkor vissza kell kérdezni, hogy hát Izsák? Mert hát Izsák volt a fia. És Izsáknak volt a fia Jákob, az egyik legalábbis. És Jákob fiai közül az utolsó előtti. Hogy hívták? Így. József. Úgy érdekes belegondolni, amikor a mi názáreti kalapácsos, na, mi is az, amit így csinálnak? Gyalus, fűrészelős Józsefünk megszületett. Miért adták neki vajon éppen a József nevet? Lehet, hogy eszükbe jutott ez az ószövetségi József, és ha nem is keresztelésről és védőszentről volt szó, de olyan példakép lehetett már a testvéreink életében is, amikor nevet adtak egy megszületett gyereknek. Minden esetre azzal a Józseffel, az ószövetségivel mi is történt? A testvérei eladták, aztán éppen ő lett a menő Egyiptomban, így amikor a testvérei éheztek, szomjaztak, az öreg Jákob elindította őket, nem tudván, hogy kihez, de tulajdonképpen Józsefhez. És ezért szerepel egy ilyen aranyos mondat a Bibliánkban, hogy ite ad József. Latinul csak, azért mondom, hogy tudják, hogy tudok latinul is 3 szót. Menjetek Józsefhez. Ez az ószövetségi József, aki aztán megad a testvéreinek mindent, a végén a legnagyobb dolgot is, önmagát. Visszaadja nekik őt, önmagát, akit ők eladtak kereskedőknek. Jó pénzért, kevesebbért, mint Krisztust adta el az a lökött Júdás. Na, szóval ezt a nevet kapja később a názáreti ács, és most én azt mondom, ő rá is vonatkoztassuk ezt a 3 szócskát, a raggal együtt 3 szót. Ite ad József. Menjetek Józsefhez. Olyan jó, hogy ma már kötelező Szent József nevét is kimondanunk a misén. Majd most is figyeljük, szerintem még hangosabban fogja mondani Mátyás atya, mint szokta, ezt a nevet. József. Mária neve után rögtön ott van. És akkor, ahogy ígértem, utolsó gondolat, ez a Marika ugye várandós lett. Ez a legszebb szó szerintem, arra, amit szoktunk mondani kismamának is, hát azt nem is mondom, hogy még azt is szokták mondani, hogy terhes. Hát, hogy az én anyám kikérte volna magának, hogy ő, amikor engem hordott a szíve alatt, terhes volt, az biztos. Pedig akkor még nem is tudta, hogy milyen fantasztikus fia fog születni. De tehernek akkor se érezte, az biztos, azt a pocakot, ami egyre nagyobb lett. Tessék, elképzelni, 4,5 kiló volt, amikor megszülettem. A doki megfogott, és azt mondta úgy, satszolva, hogy itt egy 5 kilós gyerek. Aztán mérleg, jobbra, balra, hát nem jött be, csak 4,5. Szóval, ott van ez az aranyos kismama. És ez a kismamaság, ez misztikus módon, de azt mondom, újra élett, amikor már Jézus, az egykori kismama pocakjában élő magzat, 33 évesen, a kezébe vette egy darab kenyeret, azt mondta, ez az én testem. És odaadta Péternek egy darabot belőle, Jakabnak, Fülöpnek, Tamásnak, talán még Júdásnak is. Aztán a borral ugyanezt tette. És mindenki, remélem nem érti félre senki, kismama lett. Krisztust hordozó. Péter is más állapotba került, a szóval így lehet játszani. Attól, hogy magához vette azt a kenyeret, ami akkor már nem kenyér, csak étkezésre alkalmas dolog továbbra is, de nem az étkezésért, nem az étkezést szolgálva. Van a nyelvén, van a nyelvünkön, nyeljük le, és kerül a pocakunkba. Az már Krisztus. Hát kívánom mindenkinek, hogy most húsvétkor, amikor aztán már a megdicsőült Krisztust emlegetjük, mert a föltámadáskor ővele találkozhatnak az apostolok, és szentáldozáskor mi is a megdicsőült, föltámadt Krisztust vesszük magunkhoz, legalább annyira legyünk boldogok, mint Mária volt, amikor méhébe fogadta a magzat Jézust. Kegyelem teljes húsvétot, dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.